művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Juhász Anna, a művészbejáró vendége. Hát szerintem mindannyian ismerik, mert itt vezet ilyen irodalmi beszélgetést, ott vezet ilyen irodalmi beszélgetést. Azt is tudják róla, hogy Juhász Ferenc költő lánya, és mindenféle élményei fűződnek hozzá, és most éppen a Debreceni Országos Színházi találkozóra is válogatott, amúgy ott a Debreceni Színháznál most irodalmi vezető. Adunk egy szignált, és akkor utána jövök a kritikai rovatommal. Beszélünk a Katona József Színház új premierjéről, Requiem Tarnóczy Jakab rendezésében, aztán Budaörsi Latinovics Színház Július Cézár Alföldi Róbert rendezésében mutatnak egyébként. Tehát mind a kettő arról szól, hogy most, hogy ilyen rendszerváltás volt, na most akkor mi lesz. Úgyhogy elég érdekes. Szó lesz arról, hogy a Vígszínház csinált egy gálát a 130 éves jubileuma alkalmából, és az Erkel Színház is csinált egy gálát az egyéves jubileumi alkalmából, hát akkor ez lesz most. Hát Anna, te most rengeteg, de rengeteg előadást láttál, hogy bírtad?
Nagyon szerettem, nagyon jó volt ennyit színházba járni, mert őszintén szólva, mert itt a Felkonfban mondtad, hogy itt vezetek irodalmi estet meg ott.
Hát itt ott.
Hát az elmúlt 20 évben igazából erről szól, 2005-ben kezdtem el irodalmi estekkel foglalkozni. Először még ugye
könyvkiadók. Hányat csinálsz egy évben?
Egyesüléseként, aztán önállóan. Hát nekem volt egy-két országjárásom az elmúlt években, és akkor körülbelül 28 ezer kilométert utaztam, és 180 rendezvény volt.
Most ez egy év. Tehát ez akkor úgy nagyjából minden második nap.
Minden második nap. Most egy kicsit csökkentettem, amióta Debrecenben dolgozom, és akkor most a vidéki fellépésén fókuszáltan Debrecenhez kapcsolódnak, de még így is sok. Tehát azért egy héten több.
Mert te mondasz egy olyat, és hát saját tapasztalat alapján, ugye Juhász Ferenc lánya, hogy úgy lehet közelebb hozni az irodalmat, hogyha hát az alkotón keresztül, tehát hogy belőle jól megismerünk sok mindent. Egyébként ez otthon hogy volt, ha papa dolgozott, bezárkózott, és kopognod kellett, vagy be lehet rontani, vagy be se volt zárva az ajtó?
Volt bezárkózás is, meg volt olyan, hogy bemehettünk, de
Egy lánytesod van,
egy ugye? Egy lánytesod van, az Eszter, így van. Mi nagyon szerettük egyébként ezt a fajta titkot. Tehát ami történik, nem csak egy fehér lapon, egy tollal, és megszületik egy remek mű, ez engem mindenkinél izgat, zeneszerzőnél is, de az, hogy mi történik ott a zárt ajtók mögött, amikor benn voltunk, mondjuk amikor betegek voltunk, és nem voltunk suliba, akkor ugye ott lehettünk napközben az ő szobájában, és ott pihentünk. Az is nagyon izgalmas volt látni.
De a dolgozó szoba és a szobája az ugyanaz volt?
Igen,
vagy az,
igen,
nem,
igen,
tehát
igen,
az,
igen,
tehát az,
igen, igen, az egy, az egy, egy.
És akkor írt, és akkor ti ott bent lehettetek?
Így van, és néztük.
És akkor nem volt rajcsúr?
Nem, ő csöndben volt, kávézott, cigizett.
Hát nem gondolom, hogy
Misa,
ő rácsett
is. Nem, mondom, mi néztük, tehát mi figyeltünk.
Mi azt mi, hány évesen?
Általános iskoláról beszélek, tehát hogy
és
később nyilván...
És azt bámultátok, hogy ő ír, meg ír, meg ír.
Inkább azt mondanám, hogy a fotelból figyeltük ezt a folyamatot, tehát nagyon sokszor, hogyha mondjuk Pilinszkire is gondolunk, te most egy direkt helyzetről beszélsz, én pedig egy átvitt értelemben lévő helyzetről, arról, hogy mit tudsz kezdeni mondjuk a csönddel, vagy mit kezdesz azzal, hogy előtted ül egy ember, akiről azt gondolod, hogy egy pillanat múlva egy remek művet tesz le arra a papírra, és ez hogy történik?
Tehát ez egy általános is gyereknek érdekes volt, hogy ugye egy ember a papír.
Aki ír.
És ír, és ezt néztétek órákig?
Mi ott voltunk, igen. Pihentünk, és csendben voltunk, igen. Tehát ennek van egy misztikuma, én ebben hiszek.
Mert hogy ti akkor már tudtátok, hogy ő remek művet ír?
Hát azért mi ebben éltünk, igen, nem csak benne, hanem minden hétvégén tele voltunk olyan alkotókkal, akiket figyelhettünk. Tehát mi a figyelésben nőttünk föl a nővéremmel.
Csupa remek művet író vagy alkotó járt
oda. Hát vagy zeneszerzővel,
mert azt ugye lehet
vagy...
tudni, hát, hogy olyan nagy szalon élet volt. Ezt próbálod te tulajdonképpen azóta is.
Igen.
Ezt tovább vinni, miközben ez már úgy kiment a világból valahogy, de próbálod visszahozni.
Szerintem nem ment ki. Szerintem egyre inkább van szükség arra, hogy az emberek akár most már offline térnek hívjuk, hogy bejöjjünk valahova és beszélgessünk. Szerintem ez egyre fontosabb az embereknek. Aha.
Na, milyen volt az a szalon? Kik jártak oda? És ott is csak csendben voltatok, vagy
nem,
ott azért?
Nem, ott énekeltünk, verset mondtunk, és részt vettünk a beszélgetésbe, de a figyelmet megtanultuk, és ezt felnőttként is hasznosítom, hogy figyelni tudjak valakire. Például rád is, ha beszélsz, nem szólalok meg, hanem hogy kíváncsi vagyok arra, mit fogsz mondani.
Azért nem szeretném, mert nem szólna meg.
De... csak megvárom,
ja,
látod?
Ja.
Tehát ez fontos, hogy megvárjuk egymást. Nekünk ez nagyon fontos tanulás volt, hogy tudjunk figyelni a másikra, de produkáltuk magunkat, tehát amit tanultunk az iskolában, azt mi előadtuk és énekeltünk, és a nővérem elszavalta a Beleanna tartozását.
De hogy ilyenkor leállt a diskurzus, tehát ennek volt egy ideje, vagy éppen mindenki tracsolt egy jót, meg hát, és akkor ti kiálltatok.
Kiálltunk, azt hiszem a vacsora előtt mi megmutattuk az akkori kis tudásunkat, és hát ott Vörös Sándortól, Petrovics Emilig, nagyon sokat, Fénert Tamás, Konok Tamás, rengeteg képzőmű.
Hát a Petrovics Emil az nem kimondottan gyerekdalokat írt, azt így el tudtátok énekelni, hogy Petrovics Emil?
Mi bármit elénekeltünk, ők ott voltak és beszélgettek, tehát ők voltak ott igazából a mi szalonunkban.
Hát a bármit gondolom, nem, hát azért egy operaária csak
mi, amit éppen, tehát ahogy mondtam, amit az iskolában, tanultunk,
iskolába.
Tehát ezt mondtam az előbb, hogy amit mi éppen akkor tanultunk, azt előadtuk, tehát megmutattuk a világunkat, és nekünk ők lettek a barátaink. A mai napig, hát Sányi Vilmos nekem tényleg egy pótapukám, aki nagyon sokat volt ott nálunk, és beavatott minket a tudományos
életébe.
Hát ő egy
életében. Tudós, látszólag, nem, hát azóta nem írő ez, most már regényeket is, igen. De hát akkoriban még ezt nem tette, nem?
Hát apukámnak mutatta meg először az írásait, és tényleg? Nagyon izgalmas volt ez a váltás, hogy egy tudományos nyelvről, ami a szűkítésről szól, hogy lép át a Vilmos egy olyan világba, ami a szép irodalom, ami egy kifejtésről szól, és ez nagyon, nagyon szép átmenet volt, hát azóta is nagyon-nagyon kivételes műveket ír.
Figyelj még erről a figyelemről, ez nem fér a fejembe 5 órákig ott a nézé. Meg én egy beszélgetésnél is azt gondolom, hogy kapok érte kommentekbe rendesen amúgy, hogy egy normál beszélgetésben egymás szavába vágunk. Tehát, hogy ez nem feltétlen olyan, hogy kérdezek, válaszolsz, kérdezek, vagy fordítva, te kérdezel, hanem, hogy ha annak van egy hevülete, meg egy lendülete, akkor abba belefér, ahogy a folyosón is dumálunk, hogy mi egymás szavába vágunk, de az nem azt jelenti, hogy nem figyelünk egymásra.
Szerintem sokféleképpen lehet beszélgetni, én mindig kivárom általában annak a végét, mert ugye meg tud szakadni egy gondolat, ha nincs kifutása, de én azt gondolom, hogy a lényeg ez a fajta kíváncsiság, vagy figyelem, és ez a tanulás tanulható dolog, tehát nem minden tanulható egy felnőtt ember viselkedésében, de az, hogy olvassunk, hogy adjunk időt, hogy színházba járjunk, hát ott is figyel az ember, az, hogy kíváncsi legyek a másikra. Ezek a felnőtt életünknek az alap pillérei, és szerintem mi ezt otthon megkaptuk, megtapasztaltuk, de meg is kellett tanulnunk, hogy vagyunk részt mondjuk egy társaságban, és ezt a nővérem is, aki ugye kardiológus lett, anyukám is orvos, és én is a saját szakmánkban ezt nagyon erősen tudjuk kamatoztatni.
Egyébként ez neked hogy lett ez a beszélgetős dolog? Ma azt én ugye olvastam, hogy hát te eltét végeztél, hát az ugye rendben is van, irodalom szak, abban nyelvészet nem is volt, már irodalomban kiírjuk.
De hát
irodalom
az irodalom és nyelv, igen.
Nem az van nálad, hogy magyar szakos, hanem hogy irodalom. De hogy közben Olaszországban is azért adtam, flangáltál egyetemre, és úgy ott pedig a magyar emigránsokkal foglalkoztál.
Igen, olyan jó volt. Jó volt.
De az arra, hogy szuppantál rá például?
Az egy ötlet volt.
Tehát miért pont olasz, és miért emigránsa?
Az olasz az adta magát, mert én franciát és angolt tanultam a középiskolában, és nagyon azt éreztem, egy nap felébredtem, hogy nekem olaszul kell tanulnom, én belül való olasz lány vagyok, úgyhogy nekem ezt meg kell élnem.
Mert hogy ilyen mediterrán típus?
Meg ott annál a kultúránál, azoknál a műveknél, annál az országnál éreztem először, hogy én egy ilyen második otthonomnak tekintem Olaszországot. Aha. És elkezdtem olaszul tanulni még Budapesten, és ösztöndíjjal...
Na, ők aztán egymás szavába vágnak rendesen,
hát, igen, és ösztöndíjjal jutottam ki, és Csorba László segített abban a témában, aki akkor a Magyar Akadémia igazgatója volt, hogy mi legyen a disszertációm témája, és ő javasolta, hogy akkor még élt Szőnyi Zsuzsa, rengeteg emigráns élt, hogy miért nem őket dolgozom föl, és a 40-es évek végétől indul a migráns folyamatokat, aminek az egyik kulcsa volt a Triznya kocsma, amit Zsuzsa néni vezetett, úgyhogy ott megint egy ilyen szalomba csöppentem, ami nekem otthon már ismerős volt, mert az ő lakásában, Rómában ugye rengetegen összejártak, és az egy igazi szervező erő volt, úgyhogy ez lett a szakdolgozatom, és szerintem az is egy nagy ilyen erő volt, amit a mai napig hasznosítok.
De voltál te valami kulturális szervező, a Vatikáni Magyar Nagykövetség?
Hát igazából
igen, és ott el nem tudom képzelni, hogy mi folyik kultúrában. De ez egy ilyen picike hely, oda kik járnak, vagy hogy van ez?
Nagyon sok intézmény, tehát az ösztöndíjasok akkoriban, akik kinéltünk rengeteg munkában, vagy tapasztalásban, vagy tanulásban vehettünk részt. Ilyen volt, akár hogyha volt mondjuk egy reprezentatív vacsora a Vatikáni Magyar Nagykövetségen, vagy a Magyar Intézetben, vagy ugye akkor 20 éve csatlakoztunk az EU-hoz. Ott kinn a Piazza del Popolon magyar stand volt, magyar programokat szerveztünk, tehát nagyon sok olyan munkába vehettünk részt, akik már jó régóta kint voltak ösztöndíjasok, ahogy gyakorolhattuk a nyelvet, találkozhattunk a kultúrában jártas emberekkel, és valamennyire az akkori nagykövetek vagy attasék munkáját tudtuk segíteni. Úgyhogy az egy nagy tapasztalás volt ilyen kultúrdiplomáciai téren, amit azóta is hasznosítok.
De hogy lettél te ilyen szervező ember írni? Egyébként nem próbáltál?
Hát majd, ha pár év múlva visszahívsz, akkor majd meglátjuk, hogy beszámolok-e a könyvről, de én nagyon
Várjál. Tehát amikor ott gyerek voltál, és előadtatok magatokat, akkor olyan nem volt, hogy de hát akkor írtatok verseket is, és akár megmutattátok. Hát papának sem mutattál soha semmi írást.
De nem is volt
ilyen. Ő nem is forszírozta soha, ahogy na próbáljátok.
Nem.
És magatoktól.
Én nem éreztem ezt az elhívást, tehát hogy az egy másik út, ez egy nagyon nehéz út szerintem egy ilyen kivételes tehetség gyermekének lenni, ha ugyanazt a pályát választod. Tehát van, aki ebben csodálatosan működik, és elvitathatatlan tehetség, több ilyen generációs családot ismerek, de nekem teljesen más az utam, tehát hogy ez erre születni kell, tehát ez nem olyan, hogy most így bekattad, hogy hú, én most írjak, tehát az ember valamire azt gondolom, hogy születik, és jó, ha azon az úton tud menni. Nekem nem az volt az utam, hogy én egy költő legyek, mint a családunkban többen, ugye Gutai Magda és a nagynéném, ő is költő, meg ugye édesapám, hanem én talán ebbe találtam meg magam, hogy beszélgessek irodalmi művekről, nem csak szerzőkről, de szerzőkről is, tehát hogy közelebb vigyem azt a világot, ami azt gondolom, hogy ami nélkül nem nagyon tudnánk mi se itt ülni, de ami nélkül nem lenne teljes az élete.
Neked az jól esik, ha én a felkonfba elmondom, hogy Juhász Ferenc lánya, vagy ezt úgy érzed, hogy ezt már el kéne hagyni, mert te Juhász Anna vagy, az csá.
Nekem nincs a bajom az egómmal, tehát én örülök, ha elmondott ki az édesapám, nyugodtan az anyukámat is elmondhatott, tehát én tudom a helyemet a világban, én sokat dolgozom a keresztnevemért, de nekem nincs azzal se bajom, ha nem mondod, azzal se, ha mondod, én mindig ahhoz igazodom, amit ahogy bemutatnak, de én büszke vagyok az édesapámra, tehát ő egy nagyon nagy ember volt, és szerintem ez egy nagy lehetőség, ez egy a sorstól egy kivételes lehetőség, hogy mi az ő családjába születtünk az Eszterrel.
Mondod, hogy tudod, hogy ki vagy, meg is tudod fogalmazni?
Én azt gondolom, hogy az az ember vagyok, akinek az élete az, hogy úgy népszerűsítse az olvasást, és erre nagyon sokat tettem föl, hogy az minden rétegnek és minden generációnak érthető legyen. Hogy ez ne egy távoli, megközelíthetetlen elefántcsontoronyban lévő művészeti ág legyen mondjuk egy átlagos embernek, hanem hogy mindenki azt érezze egy irodalmi estem után, hogy ő szeretne olvasni. És én ezért dolgozom, hogy ennek a részeit, a mozaikét mikor építettem föl, hogy ebben benne van az édesapám, a saját döntéseim, akár egy nehezebb helyzet, hogy én hogy váltam olvasóvá, ezek mind hozzátesznek ahhoz, amit csinálok, ahogy nálad is. 1000 beszélgetésből tudsz rutint szerezni, felépülni. Én talán így tudnám megfogalmazni, hogy nekem ez a legfontosabb küldetésem, hogy valamiképpen megmutassam ennek a világnak a szépségét, gazdagságát.
És gondolod, hogy estjeidre elmennek olyanok, akik amúgy nem olvasnak, és akkor majd
én azt mondom, hogy igen.
Mert miért mennek?
Mert mondjuk ez zenész miatt eljönnek. Tehát én mindig különböző embereket teszek össze.
Igen, azt egyébként szoktad ugye, hogy három embert
hívsz. Hát három vagy négy, és teljesen különbözőek. Igen. Hogy és a sportoló miatt eljön, és rácsodálkozok az íróra. Ezt direkt csinálom így, hogy ne egy csoportot szólítsak meg, ne egy írónak a közönségét, ne egy ideológiai csoportot, hanem mindig teljesen különböző emberek legyenek együtt, akár ők se ismerik egymást jól. És ennek az improvizációnak, ennek az egymásra csodálkozásnak a világában mutatom meg azt, hogy mi mind össze tudunk kapcsolódni, hogyha valahogy megkeressük a kedvenc szavainkat, verseinket, könyveinket, és hogy mindannyiunknak van.
Lett egy népszerűséged, és nem úgy, hogy tévében vagy. Mm-mm. Tehát nem tévé, nem podcast, nem izé, tehát ilyenek nincsenek.
Nincs.
Időként ugye interjúban elmondott, hogy hát azért az a közszolgálat tévé feladata lenne, hogy ilyeneket közvetítsen,
hát
de közben meg nem. És közben meg mégis járnak az estjeidre. Tehát ott voltam például a New York kávéházban egyen, ami hát azért, most bocsánat, hogy ezt mondom, de azért az egy hodály az a terem, amiben te...
Hát ez egy 650 fős terem
volt. Ugye mondom, 600, amire azt mondanám, hogy ez nem is erre van. Díszes, persze, meg minden. Meg ugye ott a feeling, hogy jaj, valahol a New York kávéházban, meg kávéház, meg hogy még azt is tudom, hogy még a papád is járt oda fiatal korában, hogy ott írtak az írók, tehát megvan. De azt mondanám, hogy azért egy meghitt beszélgetésre 650, hát én nekem nem lenne kedvem oda kiülni, bevallom. Nem is hívtak, de nem lenne. Hogy te azt ott miért tartod jónak, és hogy gondolod, hogy miért állik az meg?
Azért, mert nekem az is célom volt, hogy egyszer majd én aréna típusú helyeket töltsünk meg irodalommal. Ez egyébként a Pilva Kereseknek.
Így bemész a Puskás sportalonába, és 10 000 embernek ott.
Lássuk meg, a Pilva Kereseknek sikerült, tehát azért zenével ezt meg lehet csinálni.
Jó, hát az könnyebb.
Ezt tudjuk, hogy az könnyebb út, simán beszélgetéssel ez nehéz. De...
Azt azért úgy megnézném.
Na, figyelj,
akkor hív. Elmegyek.
Eljössz, rendben.
Én azt utálom ezekbe az arénákba, zenénél is bevallom neked, hogy ott vagyok, és kivetítőn nézem,
igen,
meg önben bolhákat látok a mesztességben.
Igen.
Na most egy beszélgetésnél nem látom az arcokat, a mimikát, hát...
Különböző lélektana van ezeknek az esteknek. Tehát van olyan estem, ami egy kis szalonást, egy kis beszélgetés, olyan, mint egy könyvklub 80-100 embernek. Az alatt ritkábban van, de mondjuk 80-100. Debrecenben ugye indítottuk a Csokonai Társaságot a színházban, ez pont most tegnap volt az utolsó, ott is 80-90 ember ült az egyik helyszínen, a fórumban.
Ez a stúdió.
Ez most a fórumnak volt az egyik, az Orfeum, az egy ilyen stúdió helyszín. Itt van egy meghittebb légkör. Ugye nagyon sok irodalom órán van diákokkal. Ott is nagyon tud működni, hogyha mondjuk két osztályt hoznak be, tehát ilyen 50-60-70 diákot. A másik lélektan, ami nagyobb helyszíneken
de
tud működni.
De az irodalom óra az nem beszélgetés, ott te beszélsz?
Én beszélek, de megszólítom a diákokat. Kvíz töltünk ki, kihívom őket, együtt olvasunk verset, kérdéseket teszek föl, tehát interakcióba lépünk. A nagyobb helyszínek, mint mondjuk a MOM, vagy a New York nagyterem, vagy a Várkert, ahol olyan 6-700 ember elfér, oda úgymond nagyobb témákat szoktam vinni. Vagy egy évfordulós szerzőt, amire nagyon sokan szeretnének. Vagy egy olyan könyvet, most ugye pont május 14, Utas és Holdvilág, Mácsai Pál, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, 2 nap alatt fogyott el 700 jegy, úgyhogy a saját szüleim, anyukámnak, meg nővéremnek nem tudtam jegyet szerezni, mert az Utas és Holdvilág és Szerb Antal egy olyan pontja a magyar társadalomnak, amihez az is kapcsolódik, aki amúgy nem olvas. Ugyanilyen Szabó Magda, hogy minden háztatásban van Szabó Magda, mint Márai. Ha ezekkel a szerzőkkel hirdetek irodalmi estet, és olyan szereplőkkel, akik hitelesek, akiknek a minősége kivételes, és megtisztelted, és nekem is ott ülni, hogy nagyon gyorsan megtelik, és újból szeretnének az emberek eljönni. Tehát amint New Yorkban voltál, az lehet, hogy pont a Pál utcai fiúkást volt annó még a Wunderlich Józsival, Geszti Péterrel, Dés Lászlóval. A Pál utcai is egy közös történetünk. A barátságról, a valódiságról, tehát nagy témákat kell bevinni nagy helyszínekre, és annak megvan az intimitás teremtő ereje.
És akkor mi van mondjuk Viski András, ugye jó, ő kapott most nemrég Kossuth díjat.
Hát most lesz estünk
az illegális. De pár évvel ezelőtt, ugye, hát erdélyi szerző, hát itthon olyan nagyon az se. Sőt, Bécsbe is kapott valamit, nem? Most valami
hát igen, de pár évvel ezelőtt még nem írta meg a kitelepítést. Igen, és ahogy megírta a kitelepítést, tehát neki az egy olyan megérkezés, mert nem belépő, mert neki korábban is csodálatos drámai, versei, színházi munkái voltak. A kitelepítés egy olyan megérkezés, mint amikor valaki megtalálja a saját hangját. És vele ez történt, hogy elmesélte már Júlia történetét darabban, elmesélte már az anyához, az anyai testhez, vagy az apa hiányhoz fűződő érzéseit versben, gondoljunk a könyveire, de amit a kitelepítéssel sikerült a rövidettségekben, a biblikus szövegekben, a zsoltárok idézésében, az anyának a leírásában, az korábban nem tudta. Tehát én csak innen tudom nézni, hogy ahogy megérte a kitelepítést, az egy robbanás. És ugye most mutatjuk be az illegalistákat Csíkszeredában, ami kvázi elődje folytatása is a kitelepítésnek, és az András valamiképpen magára talált, és mi is megtaláltuk őt. És innentől kezdve viszont nem érdemes elveszíteni egymást. Mert
mutatjuk be, mit jelent, hogy te is valamilyen formában benne.
Én beszélgettek vele, igen. Már nagyon készülök rá, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem is az Andrást, sokat szoktunk szerepelni, de vele sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, csináltunk neki Vecsei Miklóssal, Ávéd Jánossal egy ilyen irodalmi est sorozatot ebből a kitelepítésből, de utaztunk határon túl is turnéban, Magyarországon is, tehát én nagyon nagy rajongója vagyok a kitelepítésnek, és ez egy gyönyörű irodalmi szöveg.
No, ám de azért csak beszéljünk színházról is, ha már én itt ülök. Úgyhogy most végignéztél, ugye?
Hát, ugye, sokat.
Hány előadást? Hát közel százat. Igen, igen. Hát 200-at én minimum látok évente.
De nem biztos, hogy ennyi irodalmi estet tartasz mellette. Hát, tehát, hogy ezt most így az összes munka de mellébe tenni, ez egy nagyon húzós időszak volt.
Szóval, miket tapasztaltál?
Nekem nagyon, nagyon szép élményeim voltak. Az egyik első színházi élményem Sepsiszentgyörgyön volt, valamikor még november-december fordulóján, az Angyal szállt le Babilonban. Egyedül utaztam, visszajárok oda, irodalmi esteket szoktam ott tartani, és vártak a Tamási Színházban Albu Istvánék, beültem a darabra, és hát én könnyes szemmel jöttem. Kérem, nagyon nagy hatása volt
Albu
az az előadás.
Albu István ugye most ott igazgató.
Az igazgató, igen.
Lett.
Igazgató lehet, hát nem olyan régen, úgyhogy ez mondom, ez valami
most
félem volt.
Most volt itt a harmadik Rihárd előadás a Nemzetiben, ami tavaly ugye egész Romániában a legjobb előadás és a legjobb rendezés lett.
Szóval én így indítottam, hogy Sepsiszentgyörgyön rögtön egy olyan előadást láttam, ami nagyon-nagyon erős volt. Ugye később láttam a Rinocéroszokat, ami aztán most ugye benn is van, de nagyon sok jó tapasztalásom van. Én ugye kicsit úgy éreztem, amikor felkértek, hogy válogató legyek, hogy nekem miért, hogy van itt helyem, miközben én nem vagyok egy olyan emblematikus színházi ember. Amit én tudok, hogy irodalmárként, irodalmi szemmel keresem a történeteket, és megnézem, hogy ezek a történetek, amiket átfogóan mesélünk el, akár évszázadok óta színpadon, zenében, irodalmi műben, ezek most hogy állnak 2025-26 fordulóján, és nagyon sok olyan történetet kaptam, ami engem nagyon megrendített. Ezek lehettek kortárs feldolgozások, vagy akár klasszikus irodalmi műveknek mondjuk a barbárok a feldolgozásai. És
tehát a Móricz?
A Móricz, aha, igen, az nekem nagyon tetszett. Azt szintén még egy ilyen hideg januári napon láttuk a Fonóban a válogató társaimmal, mind ott voltunk.
Abban volt pár éve, jó pár éve Nagyváradon volt egy egészen kiváló előadás a barbárokban.
ez is nagyon-nagyon szép. Tehát ott hideg is volt, ott a pajtában volt az előadás, majd megfagytunk, ott ültünk kabátba, sálba, sapkába, és mégis ahogy ott a kacsóhangáig táncoltak, ahogy elindult a szöveges rész, és minthogyha a test és a szó egymásra nagyon erősen reagált volna, egyszerűen nem számított már, hogy hideg van. És álltak az emberek, mert sokkal többen voltak, mint ahány szék le volt téve, alig fértünk el a pajtába, és hirtelen nem azt éreztem, hogy itt vagyok új Buda szívében, hanem azt éreztem, hogy az, amit Móricz szeretne nekünk üzenni, aki egyébként nagyon közel volt, tehát ott a Bartók Béla úton lakott egy ideig, amit szeretne nekünk üzenni, az itt van velünk. És ugyanezt éreztem a Noszti fiúnál is. Tehát, hogy meg lehet találni akár klasszikus irodalmi műveknek, mondom, akár kortárs daraboknak is, vagy én legalábbis megtudtam. És hogy itt most persze pár dolgot tudtunk, hát nem tudtunk 100 előadást leadni. Voltak kevésbé jó tapasztalásaim, nyilván az ember ilyenkor keresi magában, hogy ő volt fáradtabb, az az előadás nem volt olyan, ami engem meg tudott volna érinteni, mert hát te vagy ebbe tapasztalt, kíváncsi is lennék, hogy téged is mindig mindenne meg tud érinteni? Tehát, hát hogy
nem.
Tehát volt olyan is, ami kevésbé, de összefoglalóan azt tudom mondani, hogy azok a történetek, amiket én megkaptam ebbe a közel 100 előadásban, ez nagyon sokat adott nekem, és hát most végre egy kicsit jobban látom azt, hogy mennyiféle színház van itt a Kárpát-medencében, hányféle nyelven tudjuk megfogalmazni az értékeinket, és nekem ez egy nagyon-nagyon nagy tapasztalás volt.
Az hogy alakult úgy, hogy hát alig tán 3 budapesti előadás van, nem tudom, hogy pontosan néztem-e, jól számoltam-e. Tehát, hogy nem ez szokott lenni az arány.
Fú, én nem tudom, képzeld el, Gábor, mi szokott lenni az arány. Én ezzel egyáltalán nem foglalkoztam. Én azt néztem, hogy rám
hát
mi ugye volt
hatása. Bocsánat, azt már írták, hogy fú, nincs katona, fú, nincs örkény.
Fú, van Radnóti, és csodálatos a gyerekek.
Egy
és csodálatos igen. Volt. Mert én nem tudom, én csak magam nevében tudom, ugye én nem így nézek. Én azt nézem, hogy mi van rám hatással. Hogy mi az, amiben igazán magamra találok. És ennél sokkal több darab volt rám még hatással. Tehát én még egy 10-es listát tudnék adni, hogy mi az, ami különleges. Tehát volt olyan, most pont, hogy a katonád mondott, tehát, hogy láttam több Hamlet-feldolgozást is, láttam a katonába is, meg a Schitz produkciónak a Hamletjét. Én ezt egy nagyon előre mutató, érdekes, az egyikben ugye a Néma csendben alig van hang, a másikban rengeteg hang van, az egyikben a tánc van fókuszban, a másikban egészen másképpen van a tánc fókuszban, ott sokkal jobban ki van beszélve ez a Hamlet történet, nagyon modern módon, a másikban pedig igazából ezen a szavakon túliságban van az erő, tehát külön tudnánk most egy órát még arról beszélgetni, hogy milyen kivételes előadásokat láttam még, de ugye választani kellett. Nekem volt olyan bábszínházi előadás, amit Egerbe láttam, egy furcsa péntek délután, úgymond felnőtteknek szóló előadás, az is nagyon nagy hatással volt. Tehát tudok még mondani rengeteget.
Ez egy jó színház.
Hát nagyon, és mondom, tehát nagyon, nagyon nagy élmény volt azt a sokszínűséget meglátni, és voltam Csíkszeredában és szuper előadáson, tehát hogy rengeteg minden van. Nyilvánvalóan egy válogató, ugye ott különböző nézőpontok jönnek össze, hát keményen le kell tenni a véleményt, a pontokat, és aztán lesz egy végeredmény. De én azt tudom mondani, hogy irodalmárként én megelégedett vagyok. Aha. Tehát olyan történeteket kaptam, ami velem marad.
Hát te most amiért is közel kerültél színházhoz. Megkérdeztem a beszélgetés elején, hogy szót várhatunk-e róla? Mondtad, hogy persze, miért ne? És hogy többen vannak úgy, mint én, hogy Vadász Dániel, aki ugye a Debrecen Színház igazgatója, most amúgy színész, énekes, hát ott megláttalak titeket az Erkel Színházban, Első Péter vendégjátékán kézen fogva, és mondod, hogy sokan vannak így, hogy először meglepődnek, de hogy azért ez már tudható, mert hogy ti egy éve együtt vagytok.
Hát, hogy inkább fél, de igen, együtt vagyunk, és hát én nagyon sokat tudok tanulni Danitól, az ő világa, a zene, az opera, az operett világa most szintén hangsúlyosan belépett az életemben, és nagyon szerettek vele színházba járni, mert amennyire ő általam egyre több könyvhöz kerül közel, ugyanannyira én általa egyre inkább a zenéhez.
Na, alaposan kikupáljátok
egymást. Na, most építgetjük egymást, úgyhogy most aztán már így van, már megállíthatatlanok leszünk, de
valóban.
Hát
gondolom, ezért is vagy most a Debrecenben, nem?
Függetlenül, képzeld el, hogy amikor én igazából az előző munkahelyemen augusztusban felmondtam, július végén.
Az mi volt?
Az ott a Petőfi Kulturális Ügynökség. Augusztusban felmondtam, és igazából úgy éreztem, hogy nekem nagyon sok munkahelyem van, de ugye mindig volt talán egy fix. És ahogy ezt bárki ismerheti, ezt az érzést, aki felmond, hogy ugye az ember a semmibe ugrik. Aha. Tehát, hogy én nem tudtam, hogy ott a kötélen lesz-e valaki, aki megfújja a kezemet, de úgy éreztem, hogy nekem egy szakasz lezárult az életembe, és inkább a semmibe lépek, de szeretnék új levegőt adni magamnak. És ezekben a napokban, ahogy felmondtam, teljesen ismeretlenül keresett meg Dani, nem ismertük egymást, és őt akkor nevezték ki a színházba, és ismerte a munkámat. És szerette volna, hogyha ez a fajta irodalmi kommunikáció, hogy szerzőkhöz, színdarabokhoz, beszélgetéseket, vagy akár később műsort csatoljunk, ezt én csinálnám. Úgyhogy mi teljesen ismeretlenül léptünk be egymás életébe.
Nem mondd, hogy így jöttetek össze, hogy ismeretlenül munkát ajánlott neked, és akkor...
Hát előbb lettem munkatárs, de, tehát hogy ez abszolút egy munka, tehát hogy én kaptam egy lehetőséget Debrecenbe, fontolóra is vettem, mert nem tudtam elképzelni, hogy egy 7 éves kislány anyukájaként igazából ezt hogy fogom csinálni, de aztán rájöttem, hogy annyit utaztam már az életemben, úgyhogy ezt meg fogjuk tudni oldani, ezt a két lakiságot, és belevágtam.
De ugye elváltál, azt igen, lehet tudni, hogy Csáki Attila volt.
Igen.
Azt is olvastam, hogy te vagy az, aki válásra is kaptál egy émány. Gyűrűt,
ez a nagymamám
igaz?
Volt, és ez fantasztikus, igen, a nagymamám egy Békés Csabai lány volt, és az első férje, Gutai József, Egerbe éltek, úgyhogy nekem Egerhez nagyon sok kapcsolódásom van, és hát a háború alatt ismerte meg a nagyapámat, a Józsefet ugye elvitték a háborúba, és a nagyapámat, aki pedig egy német származású gróf volt, úgy hívták, hogy Kilian Otto, és ott a Nógrád megyében még mindig van Kilian puszta, meg ott Kisecset, meg ott Romhány Rétság területén volt. És hát egymásba szerettek, hát van ilyen, és aztán visszajött a Gutai, és a nagymama egy éven keresztül, amíg az akkori férje áldását nem adta, hogy elváljanak, és hozzamenjen a nagyapámhoz, addig ők hármasba randevúztak, és a válásra hát jóban maradtak, úgyhogy tényleg kapott egy gyűrűt a nagymama. Úgyhogy...
És te azt kaptad meg a te válásodra?
Nem, ez csak a nagyszüleimnek a legendája, de én nagyon szeretem az Attilát, tehát igazából mi nagyon jóban vagyunk, és azt gondolom, hogy soha nem véletlenül találkoznak az emberek, tehát mi nagyon sokat dolgoztunk együtt Attilával, most is dolgozunk, nagyon sok könyvet, filmet, podcastet.
Producer.
Igen, producer csináltunk együtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos életszakasz volt, és hát lett egy csodálatos kislányunk, akiben mind a kettőnk ott van, úgyhogy nincs is miért rosszba lenni, mert hát ez egy nagyon szép szakasz volt.
De most akkor itt a
hát itt vagyunk, így van.
Szerelem.
Igen, és nagyon inspiráljuk egymást.
És munkával kapcsolódik
igen,
most
össze. Igen, inspiráljuk egymást, úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy nagyon szép új időszak lesz, de tényleg nagyon sokat tanulok a színházban is, munkatársként, és hát így is, hogy magánéletben pedig nagyon sok olyan művészeti élményt is kapok, meg a Daninak a nagy vonalúságát, tehát ahogy ő a világot megközelíti, ami rajtam is nagyon sokat nyit, és nagyon sok mindent tudok tőle tanulni.
Akkor te most boldog vagy?
Igen, nagyon.
Na, maradjon így.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy jöttél.
Köszi, Gábor.
Juhász Anna volt a művészbejáró vendége, adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovattal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk a kritikai rovattal, először a Katona József Színház Requiem című produkciójáról, amit Tarnóczi Jakab rendezett, és furcsa módon egyébként egy kicsit rímel a Július Cézára, amit viszont Alföldi Róbert rendezett a Budaörsi Latinovics Színházban, mert mind a kettő valahol azt vizsgálja, hogy jó, most valamin túl vagyunk, de tényleg túl vagyunk-e igazán, és hogy mi jön utána, és hogy föl lehet lélegezni, vagy jaj, nem egészen van ez így, és sok az ismeretlenes egyenlet, és ki tudja, mibe bonyolódunk bele, és mi a fene is lesz ebből. No, tehát akkor először a Requiem, ugye, hogy ahogy ezt Tarnóczi szokta, tulajdonképpen most is így volt, hogy ő maga írta a darabot, ugye ez már nem először van így, aki látta, tudja, mondjuk a Magányos emberek, vagy az Extázis esetében is írta, meg kicsit a társulattal együtt létrehozza, meg Varga Zsófia hozzá a dramaturg, és akkor létrejön ezekből egy nagyszabású produkció, amiben általában ezt is kezdjük megszokni, hogy van benne egy nagy buli, vagy parti, vagy izé, ahol hát ott az összes szereplő, és akkor van lerészegedés, meg füvezés, meg ki tudja mindent, és közben mindenki kimutatja a foga fehérjét, tehát lehull róla az állarc, és megmutatja azt, hogy hát tán milyen is valójában. Mondhatnám azt, hogy kivetközik önmagából, de lehet, hogy pontosan ekkor önmaga, amikor egy ilyen buliban látjuk őt, és hát itt is rögtön a Requiem esetében van egy ilyen buli. Ugye a középpontban Maklári Olga áll, Szirtes Ági adja, egészen remekül, ugye nyugodtan elmondható már róla Jónián alakítása alapján, hogy hát abszolút nagy színészé vált, amit hát itt is totálisan hoz. Ez egy ilyen eddig ellenzéki írónőnek számított, aki nem fogadta el a díjakat, de közben meg van annyira hiú, hogy szóvá teszi, és már bántja, hogy hát most nem terjesztették már föl már mióta, és hát mondja is neki a lánya, de hát miért terjesztenék föl, amikor tudja, hogy úgyis úgysem fogadja el, de mondja, hogy de hát akkor is. Ő egy olyan típusú nő, aki szeret fiatalokkal is bratyizni, tehát szeret fiatalok körében lenni, hát bizony alkoholista, meg ilyen gunyoros megjegyzéseket tesz, tehát szóval is tud ugye döfködni, és hát némiképp cinizkussá is vált már, az nem kérdéses, hogy formátum, tehát hogy valaki. De bizony rá kell szólni többször, hogy már ne csinálja ezt. Abszolút központi figura, aki hát aztán a végén meghal, tulajdonképpen a cím rá is vonatkozhat. Tehát Requiem ezért a hölgyért. De ha úgy tetszik, búcsúztatása az elmúlt időszaknak is ez a darab, és tényleg megvizsgálja, hogy na, most mi lesz. És itt Szirtes Ági Maklári Olgája, amikor már meghal, vissza jön egy ilyen szürreális jelenetbe az előadás végén, és megnézi, hogy hát tulajdonképpen utána mi a fene is történik, és hát akkor ott vagyunk egy ilyen halotti toron, ahol hát valaki el is mondja, hogy ott annyit nem tudtak megszervezni, hogy a pezsgőhöz legalább ne műanyag pohár legyen, és tulajdonképpen itt rímmel majd beszélek róla az Alföldi rendezte Július Cézára, ahol meg hát Július Cézára legyilkolása után jön vissza az előadás végén, és ő is nézi, hogy na, jó, most megszűnt az a diktatúra, amit ő képviselt, és olyan mosolyogva nézi, hogy hát ki tudja, hogy mi is következik, és ki tudja, hogy nem valami hasonló kezdődik-e, mint amin ő is végigment, hiszen hát az elején ugye ő is a nép érdekeit igyekezett szolgálni, csak aztán később ment el más irányba. És bizony a Július Cézár végén is ott vannak annak az eshetősége, hogy sokan örülnek, sokan örülnek, de hát azért ne ígyunk előre a medve bőrére. Na, de akkor, akkor vissza, vissza azért a Requiemre, hogy látjuk ezt a nagy bulit, ami persze zenével is nagyon megvan segítve, annál is inkább, hogy, hogy Olga fia, András, akit Keresztes Tamás ad, az eleve muzsikus, eleve zeneszerző, tehát tulajdonképpen úgy is indul az előadás, hogy, hogy ő püffeli a zongorát, és hát tulajdonképpen ebbe a püfölésbe és a billentyűkbe beleveri a maga orlógatos, szomorú hangulatát, világfájdalmát, neki búsultságát. Van rá oka a felesége elvesztése, tehát ő is gyászol, abszolút gyászol, de azt hiszem, hogy ez a figura akkor is olyan lenne, hogyha nem kéne konkrétan gyászolnia, és akkor ugye megérkezik a történetbe a Kanyó Kata által adott Olga, aki pedig hát lehet, hogy itt most a keresztneveket keverem, tehát, hogy aki lényeg az, hogy, hogy hát Maklári Olga unokája, aki pedig annyira rosszul érezte magát az elmúlt rendszerbe, hogy egészen Barcelonáig szaladt friss levegőt szívni, és most betoppam. És olyan nagyon azért nem tud mit kezdeni magával, tehát szexel egyet, kapásból Simon Zoltán alakítja Ivánt, akivel ezt megteszi, hátra mennek a valahova a sufniba, és ott megteszik, előkerülnek is, és zavarodottan, és hát tisztázzák, hogy hát tehát Emmának a testük passzol, de amúgy nem, és tulajdonképpen ezt látjuk az egész darabban, hogy olyan nagyon igazi, egymáshoz való kötődés, szeretet senki között nem alakul ki. Olga lánya, Persőci Réka adja, Erika, ő pedig egy házi orvos. Ő is magányos, látástól vakulásig dolgozik, de mégse tud aludni, tehát ilyen álmatlanul, gyötődve forgolódik az ágyon. Borbély Alexandra és Pálmai Anna adja Noémit és Hajnát, ők inkább egymásra vannak cuppanva, de azért ők is veszekedősek, Lengyen Benyámin Dezső, ő pedig valaha közel lehetett Emmához, most nem találja magát, ő is a zenélésbe próbál mindent beleölni, és úgy látszik az, hogy hát itt tulajdonképpen senki nem jut igazából egyről a kettőre, megy a tánc, akár üvölt a zene, és amit Tarnóczy szintén nem először csinál, hogy kamerákkal többször belemászik a színészeknek akár az arcába, szinte a pólusaiba, és kinagyítja őket, tehát lehet látni egész kis szempilla rezdüléseket, vagy gesztusokat is, amikor tapasztalhatjuk, hogy valaki mást mond, mint amire esetleg gondol, tehát, hogy a testnyelv az kontrakarírozza akár a beszédet, de meg is erősítheti, mindenre van példa. Összességében azt gondolom, még beszélnék róla, de hát egy elég elős előadás, csak tehát Tarnóczy Jakabnak tulajdonképpen egy újabb izgalmas produkciója, csak még sok mindenről kéne beszéljek. Na, akkor Július Cézár Budaörsön, ugye Stoll András először játszik ott, Alföldi Robert már abszolút lehet azt mondani, hogy rendszeresen rendezett, és egyszer egy banketten el is mondta, hogy ez számára milyen megtiszteltetés, és mennyire jó neki. Ott tényleg kialakult egy kis társulat, ahol, amivel hát izgalmas produkciók tudnak létrejönni, és ugye ez önmagában, hogy az Alföldi a Stolt rendezi, lehet tudni, hogy ők, nekik van egy munkakapcsolatuk, sőt, már azt is lehet tudni, hogy már próbálják a Centrál Színházba a Furcsa párt, azért az is elég izgalmasnak hat, hogy a Stoll meg az Alföldi együtt játsszák a Furcsa párt. Na mindegy, ez a mellékszál, most Július Cézár. Az se újdonság, hogy Alföldi a férfiakat öltönyben játszhatja egy Shakespeare-ben, szerintem már annó a ugye megboldogott Tivoli Színházban, a Macbethnél is így volt ez. Most is így van, egyébként ez az öltöny, ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy nem véletlen, tehát hogyha diktatúráról van szó, akkor ez az egyen, ez a szinte egyenruha, ez a, hát amit sokszor látunk egyébként a parlamenti képviselőkön, hogy ilyen, szinte ilyen egyforma öltönyök, és egyforma ingek, holott hát senki nem tiltotta meg, gondolom, hogy színesebben, vagy formagazdagabban öltözködjenek, tehát hogy ez tulajdonképpen passzol ehhez a dologhoz. Hát azon túl, hogy hát a jelmeztervező dolgát megkönnyíti, egyébként azért Tihanyi Ildikó nem egészen egyenruhákat csinál, maga a nadrág meg a zakó azonos, egy ilyen kék szín, aztán a legvégén ketten majd feketébe öltöznek, ennek is oka lesz, de hogy azért az övvel, a nyakkendővel, a dizsebkendővel egy kicsit mégiscsak variál. No jó, tehát a Stoll eljátszik egy olyan embert, aki hát azon kívül, hogy abszolút hatalmon van, azért maga is fél. Azért neki is vannak szorongásai. Egyébként mondhatom azt, hogy tulajdonképpen az egész előadás középpontjában a szorongások állnak. Hogy nem tudjuk, mi vár ránk. Ugye jön Cézárnak a felesége, amikor már érzi, hogy baj van, hogy ne menjen el a szenátusba, ugye, ahol majd meggyilkolják, és hogy ő rosszat álmodott. És hogy ez egy ilyen pokoli szorongás számára, hogy jaj, Bócki Sára játssza egyébként, még le is térdel az ura elé, hogy ugyan már ne menjen el, csak jön érte Kaszka, Pál Gábor adja, de egyébként brilliánsan, tehát ő viszi a legtöbb humort az előadásba, ami egyáltalán nem áll távol, tehát attól, hogy tragédia, ugye Shakespeare mindig belevisz humort, hát ha már az előbb a Macbethet emlegettem, hát tudjuk, hogy a legrémesebb tett előtt van egy kapus, aki akár megröhögteti a közönséget. Tehát eljátszik egy ilyen kétszínűt, aki eljátszik, hogy jót akar a Cézárnak, de közben ő már az egyik lázadó, aki tudja, hogy azért akarja elvinni a szenátusba, hogy abszolút ledöfjék őt. Van ugye egy figura, Bregyán Péter adja, aki erőre megjósolja, hogy baj lesz. Őt egyébként annyi Ildi ilyen, tulajdonképpen egy ilyen mai ilyen koldusszerű, lepukkan figurává öltözteti, aki betoppan a szenátusra, itt is, ott is, mindenhonnan ki akarják dobni, de jósolja, hogy ne menje. Tehát, hogy Március idusától óvakodjon a Cézár, hát nem teszi. Érdekes, hogy szóval tulajdonképpen mondhatom azt, hogy eléggé brutális előadás, tehát, hogy itt nincs semmi finomkodás. Itt bizony a szenátuson, aki éppen ott van, az keményen pacekba beledöf a Cézárba, és ettől kezdve tulajdonképpen a második felvonást a szereplők így véresen, tehát véres arccal, véres ruhában játsszák, megmutatva azt, hogy hát itt azért nem biztos, hogy annyira jó dolgok történnek, és hát a végén, amikor ugye ketten is feketébe öltöznek, azok, akik hát eddig kiálltak Cézár mellett, ugye hát Sas Zoltán, Antonius, illetve Octavius Juhász Vince, átöltöznek le, amennyire lehet, letörlik magukról a vért, és akkor hát bizony a legvégén hát lehet tudni, hogy tán valami hasonló születik majd újra, ami hát eddig volt, és amitől szabadulni akartak. Húha, alig van már idő. Gyorsan Vígszínház 130 évéről. Azt a megoldást választották tulajdonképpen ilyen ünnepi gálának, hogy régi leveleket olvastak fel, úgyhogy bejött az egész társulat, Hegedűsdét kivételével, de mindenki ott volt, a nagy részük ott is ült végig a színpadon, és felolvasták színészek, rendezők, írók különböző leveleit, amik között ilyen megható is volt, meg nagyon sértett is volt, meg olyan, hogy miért hagyja ott a társulatot, meg miért nem tetszik, amit az igazgató csinált, és akkor Presser Gábor ott ült végig a zongoránál, és akkor idénként elénekeltek egy dalt. Ebben szerintem a legtöbb munkát, akik összeállt, tehát akik kikeresték ezeket a leveleket, Bölkény Balázs és Kovács Krisztina fektették, és akkor itt ilyen felolvasások voltak, volt, aki nagyon érdekesen, karakterizáltan tudott felolvasni, és egy idő után ez kicsit olyan már monotonná vált, tehát az ember várta volna, hogy tehát hogy fél órát ez érdekes, de egy idő után egy kicsit, tehát az ember várta volna, hogy esetleg van egy jelenet is, ami régen olyan fontos volt, vagy valami történik, akár tánc, vagy bármi, amitől ott van a mostani színháznak a lelke, ahogy tulajdonképpen ez így volt az Erkel Színházban, hogy az ember érezte, hogy ugye ők pont akkor, hogy egy éve alakultak, és akkor tartottak egy gálát, és akkor most is volt egy gála, amin hát sokan ott voltak a színház tagjai közül, és ott énekeltek dalokat, táncoltak, tehát bejött a teljes balettkar, a teljes énekkar, és az egész társulatnak érződött a hangulata. Tehát érződött az, hogy itt ugye lehet sok mindent mondani, lehet mondani, hogy opera helyett miért musical van, lehet mondani, hogy pályázat nélkül kaptak pénzt, de itt úgy tűnik, hogy a pénz tényleg arra fordítódik, ami, hogy megtöltsék a nézőtért, és a közönség szereti ezt a színházat, hát dugig van. Tehát, hogy mindig dugig van, és hát úgy tűnik, hogy a színészek is szeretnek ott lenni, tehát akárhogy vesszük, jó hangulat és profizmus uralkodik a színházban, ha nem is feltétlen mindig az ízlésvilág, amit én szeretek, de hogy összességében ez az elhagyatott színház élettel, közönséggel, produkciókkal telt meg. Jó, nem játszanak minden nap, tehát nyilván jobb lenne, hogyha itt általában heti 4 előadás van, tehát talán ezt lehetne növelni, ha már ekkora az érdeklődés, de hogy összességében azért a mostani funkcióját ez az Erkel Színház abszolút betölti. Hát ennyi fért akkor a mai művészbejáróba. Juhász Anna volt a vendég, a hangpult mögött Horváth Ádám ült. Akik videón nézik Juhász Annát, azok számára Pekár Hanna kezelte a kamerákat, én pedig Bóta Gábor vagyok, a viszonthallásra, látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.